Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal pálos szerzetes vagyok, és itt a Szikla templom könyvtárában köszöntöm Bíró Ferencné Gesztei Nagy Juditot, akivel együtt fogjuk majd szeptember 21-én este 7:30 tartani az Ars Sacra Fesztivál keretében, itt a Szikla templomban az úgynevezett Lectio Divinát, ami egy nagyon különleges műfaj, van ennek már egy megfelelője az egyházi hagyományban. A Lectio Divina latin kifejezés azt jelenti, hogy isteni olvasási durva fordításban, és általában ez az elmélkedés jelentette, az elmélkedő olvasását a szentírásnak, illetve szent szövegeknek, amik a szerzetesi hagyományból származtak. Ilyeneket fogunk elővenni majd szeptember 21-én, kifejezetten Cassianusnak, a egyik szerzetes atyának írásaiból, aki igazából egy gyűjtő volt, egyiptomi és közel-keleti szerzetesektől, remetéktől gyűjtött össze bölcsességet és foglalta össze az írásaiban. Judit és közössége nagyon megkedvelte ezeket a ókori írásokat. Judit, neked ezek az írások mióta ismertek, és elsősorban mi az erősségük?
Körülbelül olyan 2011 körül kezdett el úgy világossá válni, hogy azok az emberek, akik engem megkerestek, hogy most ezt így mondom, hogy Isten szándéka szerint ez egy közösségé kell, hogy formálódjon. Ez végül is Assisiben történt, és
közösen voltatok kint?
Közösen voltunk Assisiben, igen, és hát nagyon hálás vagyok Szent Ferencnek és Szent Klárának, mert hát hiszen ők is ezt tették ott, hogy közösséget hoztak létre.
Ez egy alapvető kérdés volt már a szerzetes atyáknál is, hogy megnyílni a mester előtt, a vezető előtt olyan tekintetben, hogy elmondani azt, ami bennem zajlik, beszámolni a belső haladásomról, és nyilván, hogy egy közösségben ezek a kérdések hasonlóan előjönnek, és gondolom, hogy nem volt egyszerű egymás előtt megnyílni ezekben a témákban.
Nem, hát történt egyszer, nagyon sokan voltunk, és akkor Ágika, aki nagyon közel van hozzám, ő írt egy listát magának az összes rossz dolgáról, és kiállt és felolvasta mindenki előtt, és hát fantasztikus volt.
És elindított valamit?
És megdöbbentő módon azt indította el, hogy hozzá kezdtek menni. És elkezdtek vele őszinték lenni.
Hát van egy áttetszőség, és azt gondolom, az megad egy biztonságot, hogy nem kell félni. Uh-huh. Szóval, aki megnyílik, az megmutatja, hogy gyenge is tudok lenni.
Hát mondjuk a biztonságért nagyon-nagyon sokat kellett tenni. Tehát azt, hogy hol vagyunk egymás számára biztonságosak, érzelmileg biztonságosak, ezt nyilván akkor tudjuk meg, hogyha elkezdtünk őszinték lenni.
Nyilván azon az estén, amikor felolvasunk majd Cassianustól részeket, nem a saját dolgainkhoz fogjuk elmondani a nagy közönség előtt, hanem azokat a tapasztalatokat, amik a szerzetesek éltek meg a keresztény ókorban. Az erőssége Cassianusnak, hogy nem valami mennyei magasságokról beszél, nem egy elvont teológia, hanem ahogy ez a sivatagi atyák több mondásában is elég hangsúlyozott, hogy mindig az úgynevezett alantas dolgokról beszélnek, amik az ember belsejében vannak, amivel az ember küzd, a szellemi harcról, és igazából ebben vannak ők otthon, és gondolom, hogy még a mai lélektannak is jó kis leckét adnak föl.
Hát a lényeget tekintve szerintem semmi nem változott. Tehát ugye, aki a kezébe veszik Cassianusnak a gyűjteményét, a 1700 évvel ezelőtti egyszerű egyiptomi szerzetesek vagy remetéknek a belső tapasztalatairól, tehát konkrétan nulla különbség van, és végül is ez csodálatos, mert Valahogy ez is arra mutat rá, hogy van egy fejlődésnek nevezett valami, aminek valahogy mégsem sikerült eltüntetni az örökérvényű dolgokat. Tehát, hogy akármi is történt, az igazi emberi lélek, meg az Isten kapcsolata és az nehezítő belső dolgok, ezek pontosan ugyanazok most is 2000 éve és 5000 éve is. 5000 év múlva is. Egyszer sétáltam a városban, és betévedtem a bencésboltba, tényleg véletlenül, már amennyiben.
Vannak véletlenül.
Véletlenül. És akkor megláttam egyiptomi szerzetesek tanítását, és a Johannes Kastens, és akkor én már ismertem személyesen ugye Kalil Jusszef atyát, aki a koptoknak a plébánosa itt Magyarországon. És hú, mondom, hát ez nagyon jó, lehet, biztos, úgyhogy megvettem vakon, és elkezdtem, hazavittem, elkezdtem olvasni, és azt mondom, hát ebben nem van írva az, amivel foglalkozunk, úgyhogy nekem egy részben egy visszaigazolás is volt, hogy valahol jó irányba haladunk, és hát én ezt egy ilyen isteni segítségnek vettem. Mindig felmerül, hogy jó, de mit kezdjünk azokkal a kincsekkel, amiket találtunk, így magunkban is, és mint közösség is. És akkor felmerült, hogy hogyan tudnánk ezt megosztani másokkal, és hát nem gondoltuk, hogy kiállunk az utcára, vagy nem tudom. Tehát, hogy ugye a technika most ad egy ilyen lehetőséget, hogy a Facebook, meg internet, nem tudom. És...
Ez a Pálos szívvel a világban.
Pálos szívvel a világban, klauzúrán innen és túl. És ez volt egy nehéz döntés, hogy kitegyünk el ilyen mély és nehéz gondolatokat, de aztán valahogy úgy éreztük, hogy szükség van rá, és hogy, ahogy te szoktad mondani, hogy a Jóistenre bíztuk azt, hogy akkor mindenki megtalálja azt a segítséget, vagy azt a... Tehát, hogy nem kell nekünk mindent megoldani.
Egyre többen felfedezik ma azt a különbséget, hogy van az úgynevezett felülről induló lelkiség, meg az alulról induló lelkiség. Ezt Varga László püspököt is megfogalmazta. Anselm Grün is éppen az egyiptomi szerzetesek írásai alapján. És úgy gondolom, hogy itt szükséges ez a váltás, hogy ne fölülről kezdjük el alakítani a lelki életünket az ideálokban, hanem alulról.
Hú, ez nagyon fontos.
A valóságból. Az eddigi Lectio Divina felolvasásoknál fuvolát is használtál. Úgy tudom, hogy az egyik nem egy hagyományos. Ez milyen fuvola, amit használsz?
Egyszer kaptam ajándékba egy nagyon kedves ismerősömtől, barátomtól egy japán sakuhachi fuvolát, bambusz fuvolát, ami ugye pont a magányban az egyedül létnek azt a hangulatát tudja felidézni, ahol az érzések és a gondolatok kicsit elcsitulva, mondjuk a válaszok is meg tudnak érkezni egy-egy kérdésre. Egyiptomban is van egy hangszer, ami nagyon hasonló hangulatot áraszt. Ez a kis bambusz fuvola valahogy át tudja törni azt a téridőt, és bele tud hatolni egy kicsit, vagy segíteni tud abba, hogy az ember egy olyan állapotba kerüljön, ahol az isteni örök időbe tud kerülni. Ahol ezek a gondolatok, akár Castellanus, akár a Szentírás, akár lelki beszélgetéseknek a mélyebb-mélyebb valósága tényleg megérkezik, és akkor úgy építettük föl így az estét, hogy egy ilyen mély mondandójú szöveg, és akkor utána egy pár percet fuvolázom rajta, és úgy szoktam beosztani, hogy először még úgy kijebb vagyunk, meg akkor a végére úgy szépen elcsendesül el mélyül a zene is. Thank you.
Jó, hát én úgy gondolom, hogy a beszélgetésünk végére hangozzon el azért egy idézet Cassianostól is. Én találtam egy részt, aminek az a címe, hogy akik tökéletlenül keresik a pusztaságot. Egyesek néha annyira elvadulnak a pusztaság állandó csendjében, hogy valósággal borzadnak az emberekkel való érintkezéstől. Ha csak egy kis időre kell is elhagyniuk magányuk csendjét, mikor testvérek látogatják meg őket, már szemmel látható lelkük zavara, és nyilván megmutatkoznak rajtuk a kis lelkűség okozta háborgás jelei. Ez leginkább olyanokkal szokott megtörténni, akik nem sajátították el tökéletesen a kolostori életet, és nem szabadultak meg korábbi vétkeiktől. Így aztán túlságosan korán vágyódnak a magány életére. Az ilyenek mindkét élethivatásban tökéletlenek lesznek, és afelé hajlanak, amerre a pillanatnyi fellobbanás kergeti őket. Mert amilyen türelmetlenül háborognak, ha a testvérek közössége zavarja őket, épp oly kevésé tudják elviselni a hallgatás nyomasztó csendjét is. Noha ezt keresték. Köszönöm neked a beszélgetés, Judit, és akkor találkozzunk mindjárt szeptember 21-én este 7:30-kor a Szikla templomban, a Lectio Divinán.
Köszönöm szépen!